kormány és egy politikai párt az semmi esetre sem ugyanaz. Uh-huh. A kormány az, aminek elvileg értünk, emberekért kellene, hogy dolgozzon, és nem egy politikai párt kampányát kellene, hogy vigye. Ezért szerintem az egyik legfontosabb, amire biztos, hogy figyelni fognak, az az, hogy a kormányzati kommunikáció és a Fidesz párt kommunikációja az milyen viszonyban van egymásban, illetve ami talán most egy nagyon nagy újdonság, 22 főleg, hogy a Fidesz elkezdett létrehozni különböző olyan cégeket, szervezeteket, amik persze névleg, látszólag lehet, hogy teljesen elkülönülnek a Fidesztől, de mégis azt látjuk, hogy az ő kampányukat segítik, ami ugye felveti a tiltott pártfinanszírozásnak a fogalmát. Ilyen például a DPK-kat, ezeket a mostani háború ellenes gyűléseket szervező non-profit cég, aminél egészen nonsens, hogy egy non-profit cég azzal foglalkozik, hogy egy ilyen pártrendezvényt szervezzen meg, ahol egyébként egy Fidesznek a pártkampánya zajlik. Ez majd főleg akkor lesz igazán érdekes, amikor átlépünk február 21-én, ugyanis akkor indul el a hivatalos kampányidőszak, és onnantól vizsgálódik, érvényesül már majd a törvény is arra, hogy mi az, ami kampánytevékenységnek minősül, és mi az, ami nem. Uh-huh. Az lesz majd ott az igazán érdekes. És természetesen, hogyha még ilyen finomságokat lehet mondani, akkor kifejezetten érdekes lesz például a közmédiának a helyzete, uh-huh. hogy ezúttal mennyire törekszik majd az arányosság elvére, mennyire törekszik az objektivitásra. Ugye láttuk, hogy a 24-es EP választásokon megpróbálkozott így a demokrácia elbábozásával, uh-huh. azzal, hogy szervezett egy egészen komikus listavezetői vitát, de azért közben láttuk, hogy a híradókat, a reklámokat és mindenek tekintetében, hogy ugyanúgy masszív párt kampány folytatott igazából a mi adófizetői forintjainkból működő közmédia is.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és szerintem érdemes lenne erre visszatérni, még azt hiszem időről időre, lehet, hogy megint telefonhoz hívnám magát, és akkor beszélgethetnénk az aktuális helyzetről, mert szerintem az jó lenne, hogyha mindenki számára transzparens lenne az egész választás, és valóban választás történne, és minden kevesebb torzítással, már így is a feltételek nem mindenképpen egyformák, de legalább a választás technikailag ne legyen kikezdhető, ugye? Nem tudom, ezzel egyetértünk.
Mindenféleképpen, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Én meg köszönöm szépen, amit elmondott, és minden jót kívánok magának. Jó? Viszont hallásra.
Tizenhét perc.
Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Évente egyre több kortárs bántalmazási esetet jelentenek a magyar gyermekotthonokból, miközben a túlzsúfoltság, a szakemberhiány és a pszichiátriai ellátás összeomlása miatt a rendszer képtelen biztonságot nyújtani az állami gondozásban élő gyerekeknek, és a telefonban itt van Molnár László, a TEGYESZ egykori igazgatója, akit én személyesen ismerek, úgyhogy szervusz, Laci. Halló?
Halló?
Hallasz engem?
Én hallak, szervusz András, igaz, hogy elég gyengén, de hallak.
Akkor, ha én kiabálok, se lesz erősebb a hang, de igyekszem, jó?
Értem, jó.
A téma tényleg az, hogy egymást bántják az intézetekben, gyermekotthonokban a gyerekek, és ezt szeretném egy kicsit körülbeszélni, mert az a vélelmem, vagy az a félelmem, hogy most, hogy a igazgatási megoldásokkal próbálják valahogy eltüntetni a témát a nyilvánosság elől, attól a helyzet nem változott bent az intézményekben, attól a gyerekek helyzete nem lett könnyebb, sőt, szerintem bizonyos szempontból kiélezettebb. Nem tudom, jól látom-e. Hallasz?
Hát, elég rosszul.
Akkor igen. Még egyszer azt mondom, hogy attól tartok, hogy most az igazgatási intézkedések ugye levették a napirendről nagyjából a Szőlő utcát meg ilyeneket, és ez úgy tűnne, mintha megnyugodna itt minden, ugyanakkor a gyerekek helyzete még rosszabb, kiélezettebb, egymással szembe feszültek, tehát az intézményen belüli feszültségek és bántalmazások talán durvábbak lehetnek, mint valaha.
Hát ezt így nem igazán tudom megerősíteni.
Jó lenne.
Vagy hát pontosabban nincs erről kellő információ. Uh-huh. Az, hogy a Szőlő utca bezárása, és ahogy tervezik, ugye az összes többi javítót is be akarják zárni, és egy helyre költöztetni. Hát ezek nagyon olcsó látványintézkedés. Egyébként anyagilag nyilván nem olcsó, de hogy ez látvány. Ez nem egy valós megoldás semmiképpen. Uh-huh. Viszont, hogy itt bármi olyan összefüggés lenne, ami a kortárs bántalmazás és a javítókkal történő hát változások, ezek között én nem látok összefüggést. Az tény egyébként, ugye most elsősorban gyerekotthonokról beszélünk, de azért ne felejtsük el, és ez lesz a tényrész, hogy az a közoktatási intézményekben, az iskolákban sem különb a helyzet.
Persze.
Nagy, ugye, hát borzalmas öngyilkosságokról hallunk, nagyjából két hetente, amikor úgy kikészítik a társai egy-egy fiatalt, hogy sajnos ilyen végzetes következménnyel jár. Na most ez legalább, hát ugye iskolából több van, meg iskolába járó gyerek, tehát ez sokkal súlyosabb probléma szerintem. A gyerekotthonokban, hát ugye annyiban más a helyzet, hogy ugye olyan gyerek nincs gyerekotthonban, hozzáteszem nevelő családban sem, aki ne lenne traumatizált.
Így van.
Tehát olyan traumákkal érkeznek, és ugye itt a trauma alatt most nagyon sok mindent gondolhatunk, de azért vastagon benne van, hogy ők maguk is fizikai bántalmazás áldozatai voltak az ő családjukba.
Így van.
És hát nyilván ez egy olyan minta, amit ők, hát eléggé beépült a viselkedés repertoárjukba, hát amit sajnálatos módon használnak is.
Így van.
És hát itt igazából arról van szó, hogy és most pozitív dolgot akarok mondani, talán még sikerül is. Tehát az, hogy nekünk, mármint idehaza, van tényleg nagyon jó jelzési protokollunk. Uh-huh. Tehát van egy olyan kidolgozott módszertana a dolognak, hogy bántalmazás esetén az intézménynek, illetve hát a bántalmazást észlelő személynek mi a teendője. És ez egyébként elég szájbarágós, tehát nem lehet nem megérteni, és nagyon alapos. Nyilván nem fogom elmondani, mert az hosszú lenne.
Világos.
Tehát ez egy jó módszertan. Ha most már csak egy dolog hiányzik, hogy ezt hát használni is kéne.
Uh-huh.
Na most részben azért használatban van, mert sokkal több jelzés érkezik, mint korábban.
Uh-huh.
De hát ez messze van attól, ami a valóság.
Uh-huh.
És akkor még mindig csak intézkedésekről beszélünk. Uh-huh. Tehát én is dicsérem ezt a bántalmazás protokollt, nem jut eszembe jobb név, De hát azért nem itt kéne kezdődni a dolognak. Ez ugye ez már egy megtörtént eseménynek a dokumentálása. Uh-huh. És aztán még sok szakember fog ezzel dolgozni, meg hát ugye az intézményt is az egzálásnak teszik ki, hogy miért fordult, hogy fordult elő, hányadszor fordult elő. Ezzel sincs baj. A baj azzal van, hogy mégis kéne ezt megelőzni. Uh-huh. Ahhoz van, amit nem lehet megelőzni, ezt tudjuk, de hogy lehetne minimalizálni? Hát ehhez bizony a szakmai létszám hiányzik. Tehát az a fajta jelenlét, ami 0-24 órában garantálja, hogy a felnőttnek, a szakszemélyzetnek a látóterébe vannak a gyerekek. Uh-huh. Na most, ha ehhez képest, ugye most mondok egy korszerű intézmény típus, lakásotthon. Uh-huh. De a lakásotthonok, azokat általában nem építik, hanem vásárolják. Uh-huh. A fenntartó megvásárol egy családi házat, ami ugye általában egy emeletes. Uh-huh. És ha egyetlen egy ember van abban a műszakban, vagy a szolgálati időben, nem tud egyszerre fent és lent lenni. Nem tud odafigyelni kicsire, nagyra, egyaránt. Uh-huh. Tehát én most és ez ugye nem csak maga a bántalmazás kapcsán veszélyes, hanem ha amúgy balesetvédelem, tűzvédelem, minden szempontból egy veszélyes helyzet, hogy nem tudok egyszerre több helyszínen jelen lenni. Uh-huh. Na most jelenleg sajnos az egész rendszerre ez elmondható. Ugye a napokban jött egy hír, vagy hát nagy nehezen kibányázták az SZJF-ből azt a statisztikát, hogy 2024-ben hány dolgozó hagyta el a rendszert, és azt hiszem 34% jött ki. Ami hát ez egy borzalmas szám, egy harmad szinte. És ugye, akik értenek hozzá, nem én vagyok, hanem matematikusok, statisztikusok, vagy nem tudom milyen, rendszerelemzők azt mondják, hogy 30%-ot meghaladó fluktuáció esetén beavatkozás. Szóval ez a beavatkozást igényel. Hát most, ugye, na most ki fog beavatkozni? Ki? Igen. Hát nyilván első helyen a címzetje egy ilyen beavatkozásnak a maga a fenntartó lenne.
Igen.
Az intézmény fenntartója. Ugye a másik címzet, hasonlóan, mint az ombudsmani jelentésekben, az ágazati miniszter. Hogy kérem szépen, itt egy rendszer szintű probléma van, mert tessék ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz a létszámhelyzet, és akkor ugye ez csak egy mennyiségi mutató, de már azt is tudjuk, hogy hát még az sem biztos, hogy mindenkinek érettségie van, nemhogy valamiféle. Ugye egy gyermekfelügyelőnek is szakképesítettnek kell lennie, tehát már itt nem ez a tét, hanem jön-e valaki szembe az utcán, akit be tudok hívni, hogy hát jó lenne, ha itt dolgozna nálunk. Uh-huh. Ugye ennél már én nem tudom, van-e lejjebb, de ez most nagyon lent van, nagyon mélyen van. És így, hát most akár gyerek-gyerek relációban beszélünk bántalmazásról, vagy bármilyen rossz bánásmódot kimerítő dologról, vagy veszélyforrásról, ezt ilyen emberi, hogy mondjam,
igen.
Ez hát nincs az emberi erőforrás. Hát ez teljesen kezelhetetlen helyzetek.
Én örülök annak,
az a 70% mondjuk, uh-huh. aki a rendszerben dolgozik.
Igen.
És azt nem merem megbecsülni, hogy a 70%-nak a hányad része az a szakember, aki minden elismerést és megbecsülést megérdemel, vagy megérdemelne, mert azt gondolom, hogy azért ő belőlük van több. Na, de hát ott vannak köztük sajnos azok is, akik teljesen alkalmatlanok erre a feladatra. És idő kérdése, hogy az alkalmatlanságukból mi fog következni. És akkor nem a legrosszabbra gondolunk, ugye, csak arra, hogy hát csak a gyerekek érzelmi szükségleteivel nem tud mit kezdeni. Uh-huh. És akkor hál' Istennek még a kezét föl se emelte, és nem bántott senkit. Hát attól még lehet valaki totálisan alkalmatlan erre a munkára.
Örülök, hogy ezt elmondtad, mert nagyjából azt mondtad, hogy továbbra is figyelnünk kell erre a világra. Tehát az, hogy most itt a nagyobb esetekkel, meg minden más, ami igazgatással próbálnak intézkedni, ettől még a legfontosabb az, hogy mi történik ott azokban az intézményekben, és nem csak a hozzáemért, hogy a kevesebb létszám, meg a szakmai ismeretek, meg sok minden kell, hanem sajnos a mindennapos életből bemegy a feszültség ezekbe az otthonokba. Tehát egy feszült világban élünk, a gyerekek a iskolába járnak.
Bocsánat, csak most nagyon rosszul hallok.
Na, tehát a gyerekek ugyanúgy iskolába járnak, mint bárki más, és ugyanúgy összeszedik azokat az indulatokat, feszültségeket, tehát hazaviszik ők is, és ezzel a traumával, a többlet feszültséggel igenis meg kell tudni küzdeni. Tehát nem tartom elrugaszkodott dolognak, hogy igaz, nagyobb a feszültség ezekben a helyekben, mint ahogy a családokban is sok helyen, csak ott nincsenek ilyen reflektorfényben az emberek. Tehát én azért tartom izgalmasnak, hogy ezt a dolgot tovább is fenntartsuk, hogy igenis oda kell figyelni erre a világra, mert a traumák bizonyos szempontból nagyon rosszul dolgozódnak fel ekkora indulat kíséretében, és kevésbé teremtenek lehetőséget építkezni, és támogatásokat egymásnak adni. Tehát azt a fajta szolidaritást, egymás támogatást, és egyáltalán fajta egymás segítését, azt nagyon nehezen lehet akkor kialakítani, hogyha sok az indulat, úgyhogy örültem, hogy ezeket te elmondtad, mert erre van szükség, hogy erről többet kellene beszélnünk. Mert azzal nincs elint.
Azt kell mondanom, hogy sajnos egyetértünk. Mert hogy igen, ez nehéz lenne máshogy értelmezni ezt a kialakult helyzetet.
Így, ezért az lenne jó, hogy időről, ha máshol, nem mindig jó lenne erről beszélni, mert valahogy a választások, közélet és minden más elsodorja az embereket erről a témáról, ugyanakkor nem mindegy, hogy jönnek onnan ki a gyerekek, és hogyha az állam a törvényével azt vállalta, hogy tud egy legalább olyan világot teremteni, mint a rosszul működő család, akkor azt biztosítani is kell tudni. Tehát a szakellátást nőnek azt vállalja, hogyha baj van otthon, akkor ő a maga eszközeivel megpróbálja megvédeni a gyerekeket, és úgy segíteni felnőtté válni, hogy a lehető legkevesebb vesztesége legyenek felnőttek. Ja, jól mondom.
Nem akarom elismételni, amit te mondtál. Igen, ez így van. Pontosabban így kellene lennie, mert ugye a szakellátás nem tudja jó szinten biztosítani ezeket a feltételeket, amit az imént mondtál.
Így van. Ez, addig, amíg ezt nem tudja, addig igenis vissza kell térni rá, és biztosítani szakembereket, feltételeket és körülményeket, és ebben drukkolok, de a nyilvánosság ebben csak úgy tud segíteni, hogy érzékenyen és rezonánsan figyel ezekre a folyamatokra, és nem a jelenségekből, hanem a folyamatokból próbálja keresni a tovább lépést. Úgyhogy köszönöm szépen, amit elmondtál.
Igen. Én is köszönöm.
Jó. Minden jót neked, Laci. Köszönöm szépen.
Viszont, szervusz.
Szia. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
avec lui, dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum, donne notre que boum.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedlél utáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A jövő szempontjából nem az a kérdés, hogy akarjuk-e a fenntarthatóságot, hanem az, hogy mennyire komolyan építjük be az állam, az oktatás és a társadalom egész működésébe. A valódi előrépéshez az kell, hogy a fenntartható fejlődés ne csak stratégia, hanem rendszer legyen, mérhető, támogatott és mindennapi gyakorlatban megélt szinten. És a telefonban itt van Fázót Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szervusz, Helga! Ez a mostani beszélgetés folytatása a múltkorinak, hisz pont arról beszélgettünk, ugye, hogy miért ez a generációnak kell a legtöbb támogatást szerezni ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés stabil és előremutató lehessen ebben a mai világban. Ugye? És arról beszéltünk, hogy mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz például gyerekek számára például kialakítani azt a reflexet, reakciót, egyszerűen hangsúlyt például, ami kell ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés címén ki is találjanak dolgokat, meg is tudják védeni az eredményeket, egyáltalán kreatívabbak legyenek, mint talán amikor mi generációnk. Nem tudom, mit gondolsz te mindenről?
Pontosan ezt, és nagyon érdekes, hogy felvetetted ezt a kérdést, András, mert valóban rendszerszintű a probléma.
Igen.
És Nelkiről fogom indítani, hogy hol kezdődött a probléma, és Greta Thunberggel. Most, amikor készültem az adásra, találtam meg azt a teljesen számomra is új hírt, hogy igazából miért indult el ez az akkor 13 éves kislány. Az, hogy ezt meg tudná-e tenni Magyarországon, hogy kiül a parlament elé a kezében egy táblával, de most tudjuk, hogy nem. És ráírná azt, hogy megeszitek a jövőnket, ne vegyétek el a jövőnket. Ugye ez volt a tábláján. Egyedül egy ilyen kislány. És itt fogod látni azt, hogy mit tehet a felnőtt, és hogy hol van igazából a rendszer szintű probléma. Mert ugye ez Svédországban megtörténik. És nagyon sokáig, és lehet, hogy nagyon sokan velem együtt még mindig nem tudják, hogy mi volt a gyújtópontja annak, amit a Greta tett. Az volt a gyújtópont, hogy Svédországban egészen másként gondolnak a környezetre, a környezetvédelemre, a rendszerre és a nemzetre. És Greta ebben nőtt föl. Ugye ő 5 éves korától a közoktatásba bekerült Svédországba, és Svédországban van egy elv, ami szerint nevelik a gyerekeket egészen kiskoruktól óta, azt pedig úgy hívják, hogy lagom. A lagom ez egy svéd szó, még a viking időkből származik, aminek az a lényege, hogy soha ne vegyél el a természetből annyit, annál többet, mint amennyire szükséged van. Mindig csak annyit, amennyire szükséged van. És ez egy nagyon ősi rituáléban indult ki, nagyon érdekes, de egy kupából, tehát egy fa kupából, amit még a vikingek adtak körbe egymásnak, a közösségen belül. És úgy indult, hogy körbeölték a tüzet, ez egy rituálé volt, és teletöltötték a poharat, és a kupát körbeadták.
Igen.
De mindenki csak annyit ihatott a kupából, hogy az utolsónak is jusson. De ráadásul az volt a szabály, hogy nem ihatott nyilván túl sokat, tehát nem ihatta meg az egészet, de nem is ihatott keveset se, tehát azt sem mondhatta, hogy épp csak belenyalok, vagy beleszagolok, mert akkor nem volt a közösnek, a közösségnek és a közös örömnek a része. Tehát mindig annyit kellett inni ebből a kupából, amennyi úgy jól esett, de mindig annyit, hogy maradjon a következőnek és az utolsónak is, és mindig maradt. És ebből a vikingek által létrehozott kultúrából nőtte ki magát tulajdonképpen az a nézőpont, ami egy államforma, egy gondolkodásforma több száz éven keresztül Svédországban. És akkor képzeljük el, hogy egészen kiskorától kezdve Greta Thunberget így oktatják.
Mondjuk ki ezt a fogalmat még egyszer? Hogy hívják?
Lagom. Lagom.
Oké. Mondd tovább csak. Meg akartam jegyezni.
Nincs magyar megfelelője, mert ez egy fogalom, ami ebből a svéd szóból keletkezett, lagemette, tehát azt kicsit így meglopták a szótagokat ők is, és akkor ma már mindenki tudja, hogy ez mit jelent. És ugye a kislány ebből születik bele. A közoktatásban ezt szerint nevelik, nagyon erős környezetvédelmi elvek alapján, de ami nagyon fontos, hogy egészen kiskorúktól kezdve a svédeket arra nevelik, hogy merjék elmondani az álláspontjukat. Tehát ott nem vitákról van szó, tehát nem ilyen hasbavágó vitákról van szó, hanem véleménycserékről, nézőpontok megvitatásáról. De ezt képviseli, a lagomelvet képviseli a svéd adórendszer, a lagomelvet képviseli a svéd király, amikor sorba áll egy foci meccs előtt, és a tömegben áll és várakozik, és ez teljesen természetes számára. A lagomelvet képviseli az IKEA. Tehát mindent, hogyha most így elkezdem felfejteni azt, hogy a svéd kislány hogyan mer megszólalni, vagy leülni egy táblával a kezével, és aztán néhány éven belül hogyan jut el az ENSZ-ig, hogy elmondja nekünk azt, hogy szégyeljétek magatokat, mert ugye szó szerint így fogalmaz, hogy szégyeljétek magatokat, mert elvettétek a jövőnket. Uh-huh. Az ennek a társadalomnak az alapja, hogy a kislány ezt a tudást kapja, szívja magába, folyamatosan erre okítják. Nagyon erős a véleményformáló képessége, mert az, arra nagyon odafigyelnek, hogy az álláspontjukat azt meg tudják védeni, és ez a gyújtópont, ez a gyújtózsinar az életében. Mm. És amikor eljut 12 éves koráig, akkor ugye nagyon erős tüneteket produkál, Asperger-szindrómás, és úgy reagál a világ hazugságaira, hogy fizikai tüneteket hoz ő önmagának, nem eszik, a depresszióba zuhan, zárkózott lesz, és egész egyszerűen az ő kultúrájukban az volt a reakció, az volt a válasz, hogy akkor ő ki tud ülni a parlament elé. Előbb az iskolája, majd a parlament elé, és ott ül, és elmondja az álláspontját arról, hogy minket becsaptatok, hazudtok nekünk. Nagyon ez az, amiről nem beszélünk, hogy nem egy árva kislányról volt szó, aki feltalálta a környezetvédelem iránti elköteleződésünket, hanem olyan kislányról volt szó, aki egész egyszerűen beolvasott nekünk, illetve elkezdte felhívni arra a figyelmünket mindenfajta ilyen szociális felnőtt fertőzöttség nélkül, nem ismerve a politikát, nem ismerve azt, hogy milyen veszélyesek a politikusok, nem ismerve azt, hogy milyen érdekek alapján mennek. Ő egész egyszerűen azt kérte számon, a lagomelvet kérte számon a felnőtteken. Uh-huh. És ebből lépegetünk aztán tovább. A lagomelv ugyanaz, mint ami most a klíma kapcsán mindannyiunkban benne van, ez egy több ezer éves stratégia volt a vikingek és a svédek részéről, hogy a zord éghajlatú Svédországban, ha nem osztottak meg igazságosan az erőforrásokon, a javakon, akkor maga a közösség elpusztult. És ez mindenre igaz.
Nagyon örültem, hogy ezeket elmondtad, mert ez azt is mutatja, hogy ott van egy szemlélet, gondolat, kultúra, ami, de mi nem vagyunk Svédországban. Van-e Magyarországon, lehet-e magyar világban találni olyan elveket, szempontokat, amire föl lehet támasztani ezt a fajta nagyon izgalmas gondolkodást, mert ha azt mondod, hogy a Grétának ez így megvolt, meg van alapozva, akkor mindent jobban lehet érteni, hogy ott mi történt. De hát mi nem Svédországban vagyunk sajnos, hanem itt. És az egyik eleme nyilván, hogy fel tudjunk-e támaszkodni egy ilyenfajta szemlélettel, egy magyar közelebbi stílus szokást valamit ilyen módon a gyerekek számára felszabadítani, másrészt pedig igazad van, a demokratizálódásra is nagy szükség van magyarul, hogy oda tudjunk egymásra figyelni, meghalljuk egymás véleményét, ami nem feltétlenül csak ebben az összefüggésben, egyébként is egy nagy magyar kihívása az elkövetkező évek, nagy kihívás, hogy meg tudjuk-e tartani, vagy teremteni azt, hogy véleményenket el tudjuk egymásnak mondani. De a gyerekek szempontjából ez a két mozzanat igenis fontos. Van-e olyan magyar kultúra, szokás, hagyomány, amire is föl lehet támasztani egy hasonló szemléletet szerinted?
Hát akkor most két szempontból, ha legyek nagyon erőteljes. Az egyik az, hogy azt gondolom, hogy az a fajta elutasítás, ami a kormányzati politikát jellemezte mindazzal kapcsolatosan, ami nem az ő hatáskörébe tartozott, vagy nem az ő gondolkodás módjával, az érdekes módon váltódik le nálunk jelen pillanatban, mert az ellenzéki gondolkodásnak az egyik fő szempontja, ez a mindenkivel vagyunk, légy barátunk, nem baj, ha a másik politikai irányba gondolkozol, tehát ez most elindult, mert nálunk szerintem már olyan rosszul, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, amikor egyszerűen a futballcsapatok, vagy mint az amerikai futballban ilyen koppantva, koccanva álltak egymással szemben ellenfélként. Uh-huh. Ez az egyik. A másik, András, hadd kérdezzek vissza, te elképzelhetőnek tartozni Magyarországon azt, hogy valakinek a gyereke vagy az unokája megáll a konyhában, és mondjuk azt mondja a konyha közepén, hogy anya, apa, mentsétek meg a világot. Anya, apa, ti, a ti generációtok, meg az előttek levők, hogy hazudtatok nekünk, és most én azt szeretném mától, hogy ti itt Magyarországon, Békés Csaba alsón, kezdjetek el gondolkodni létezés azon, hogy hogyan tudjátok megmenteni a jövőt. Ez az egyik kérdés. A másik, mi van akkor, ha még csak nem is megy ennyire egy magyar gyerek, mert egy konyhában, hanem azt mondja, hogy anyu, apu,